Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt egy újabb filmnéző podcast kiadás, amiben itt van Jani.
Sziasztok!
És én Gergő, sziasztok! És ezúttal azért gyűltünk össze, hogy most nem autentikus helyszínen, nem plein air adásozzunk, hanem az autentikus filmnéző podcast stúdióban, tehát mindenki gubbaszt otthon és képernyő előtt dumálunk egy valamilyen aktuális vagy kevésbé aktuális filmről, most éppen egy nagyon aktuálisról, ez pedig a új Sydney Sweeney-s Immaculate című, azaz Szeplőtlen című horrorfilm. Erről fogunk most itt röviden ilyen sima filmes adáshoznak egy szelete hozban megnyilatkozni, ahogy egyébként ezt most az utóbbi időben már megszokhattátok. Valahogy úgy sikerült nálunk most ez az adás szervezés, hogy a 4 órás adások és a 40 perces adások váltják egymást a podcast feedben, meg a YouTube-on, úgyhogy most nem tudom, erre lehet számítani.
Na, majd néha ilyen is, meg olyan is kell. Most vannak olyan filmek, amik, hogy is mondjam, megérdemlik, vagy át tudjuk szánni az időt, amik 4 órán keresztül beszélünk rajtuk, de vannak olyan filmek, amikről elég mondjuk 30-40 percet is beszélni.
Igen, de ez nem ilyen kiábrándítóan, ilyen nagyon kiábrándítóan, hogy mondjam, ilyen optimális beszélgetési megoldást tudod. Tehát az lenne az igazi, hogyha mondjuk a szarvasvadászról beszéltünk volna 4 óra helyett 25 percet, és akkor na erről beszélnénk 4 órát a Sydney Sweeney-s makulátlan, vagy mi volt ez, Szeplőtelen című mesterműről.
Igen, az egészen különleges megoldás lenne, az biztos. Igazából csak, hogy egy kicsit így belevágjunk a dologba, ugye Hollywoodban nagyon élénk trend, hogyha elkezdenek felkapni egy színésznőt, így a felkapása után ilyen 2-3 éven belül mondjuk biztos, hogy csinál egy horrorfilmet.
Hát ez kötelező.
Igen, és ugye Sydney Sweeney is megkapta a sajátját most.
Igen, érdekes különben tudod, hogy ez is egy ilyen dolog, hogy nem csak a horror, de az biztos, mert a horror azért az nagyon nagy név a műfajrendszerben, de sok más műfaj is azért átmegy az új színészeken, tehát például ami legutóbb is volt a Reality című filmje, azért az már majdnem a terrorfilm kategória, ami ott lement, csak az ilyen lelki terrorfilm, most meg így egészen eltolódtunk a Fekete Fantasztikumnak az irányába, szóval egészen érvényes az a képlet, amit te mondasz, a legkülönfélébb szerepekben kipróbálja magát, vagy kipróbálják őt.
Hát igazából, amit én így néztem, mert interjúkat azokból kiderült, hogy ő ugye az Eufóriával kezdett úgymond berobbanni, azoknak az első nagy sláger dolog, és ugye ott ki akart tűnni, bevállalósabb is volt, ugye aki látta az Eufóriát, azt tudja, miről beszélek, vagy tényleg ott mindent bevált, hogy igazán maradandó legyen az ő szerepe, az ő karaktere, tényleg mindent megtett azért, hogy autentikus legyen az, amit ő eljátszik, és be is vált, és ugye Hollywoodba felkapták őt, és neki az első stúdiófilmje a Madame Web volt. És mondta is, hogy megkezdték tőle, hogy mit gondol arról, hogy ennyire rosszak a kritikák, és hogy igazából úgy volt vele, hogy nem reagált erre konkrétan, de azt mondta, hogy ez volt az első stúdiófilmje, és ez nagyon fontos lépés volt a karrierjében, mert hogy olyan filmeket tudott így ezáltal megcsinálni, ami alapból nem lett volna lehetősége. És az egyik film az pont ez a Szeplőtlen.
Aha, na hát, ez érdekes.
Gyakorlatilag elvállalta a Madame Webet a jópofizás nevében, ugye?
Ez mondjuk tök érthető, és hát egyébként én nem láttam a Madame Webet, de az alapján, amit hallottam róla, mármint a filmről, nem is igazán fogom megnézni, de hogyha ilyesmiket eredményez, akkor fölvethető az a kérdés, hogy vajon mint ahogy az egyik valutát váltják a másikra, hogy egy Madame Web az megéri az elkészültet azért, hogy akkor készülhet egy, vagy akár több. Bár nem tudjuk, hogy meddig tart ki a Madame Web szél, tudod? Tehát, hogy az első stúdiófilm meg a karrier lépcsőfoknak ez az elkezdeti fázis, ez meddig fog kitartani, hány autentikus narratíva jön még ebből. De a megérés
hát
kérdése.
Ő azt mondta, hogy ez a Szeplőtlen, meg az Imádlak utálni, az Anyone But You, ez a kettő film volt, amit ennek köszönhet, hogy igent mondott a Madame Webbe.
Basztus, azt is láttam. Na hát, igen. Azt láttad egyébként a Imádlak
nem,
utálni?
Nem láttam még, szeretném majd megnézni, csak igazából, ha már egy belemerülünk ebbe a Szeplőtlenbe, szerintem egy nagyon picit térjünk ki a Sydney Sweeney jelenségre, amit mostában tapasztaltunk Hollywoodban. Ugye Sydney Sweeney most Ja, ahogy mondtam, az eufóriában megrobbant ezzel, hogy ő volt ott ugye a szexi lány. És nagyon sok színésztő ilyenkor erre megy rá Hollywoodban, hogy megkapja tudod ezt a teget, hogy te vagy most az aktuális szexi lány, mint annak idején Robert Pattinson volt az aktuális szép fiú, meg ilyesmi. És ezt ugye nagyon sokan végigviszik 5-10 éven át. Először még mozifilmekbe, aztán mozifilm, de már kicsit mellékebb szereplő, aztán főszereplő a egyenesen streaming filmbe. Tudod, hogy szokott ez lenni, és 15 év múlva már örülsz, hogyha valahol látod őt, lásd Megan Fox, akivel nagyjából hasonló
Kb.
dolgok történtek. És ugye ez is egy ilyen tipikus hollywoodi sors. Mindig ez szokott lenni, viszont Sydney rohadt intelligensen választja a projektjeit. Hogyha megnézed a filmográfiáját, akkor így váltokoznak ezek a közönségnek, kritikusoknak. Tudod, mélyebb, lazább, és így folyamatosan csinálja ezeket, és szerintem marha jól dönt. Főleg, hogy elkezdett producerkedni is. Én amondó vagyok, hogy belőle hatalmas nagy sztár lesz, mert most is az, de hogy ugyetem maradandó nagy sztár.
Igen, ez
És
különben...
nem csak azért, mert szép, bocsánat, hanem azért
Ne,
is, mert
jót.
amúgy kapott támadásokat ugye most egy producertől, hogy szerinte nem szép, meg nem tehetséges, de basszus, szerintem Sydney rohadt tehetséges színésző.
Meg
Aki
így
látta az
szép is, tehát
eufóriát,
így
azt mondta.
producer, ez így hülye.
Érted, ez most így másodlagos olyan, hogy is mondjam, maradandó színészet szempontjából, mert az, hogy valaki szép, az nem marad fenn sokáig manapság szerintem a Hollywoodban, ugye, ahogy mondtam is ezeket a példákat, a Megan Fox-on meg még azért jó páron voltak így, akiket felkaptak ilyen 5-6 évig, mondjuk maximum 10 évig, aztán elfelejtették őket. Viszont a Sydney Sweeney tényleg rohadt tehetséges, és aki ezt nem hiszi el, akkor az eufóriát nézze meg a szeplőtlennek a legutolsó jelenetét. És
Ami,
nem
várjunk csak,
spoilerezek.
basszus, most
Hát
elfelejtettem, hogy melyik az, te jó ég.
én az üvöltésre gondolok.
Ja
Volt benne egy
igen.
ilyen igazi lélekszakító, mindenedet beleadod üvöltés.
Az ősüvöltés. A...
Az ősüvöltés,
Az
így van.
az ősüvöltés. Ez amikor
és ez nem egyszerű.
ősüvöltés.
Mert
Nem, nem.
teljesen autentikus volt, és érezni lehetett rajta az arcán, egyszerűen tökéletes volt, ahogy megvalósították, meg ahogy színi játszotta, és olyan spoiler nélkül, mert ugye nem mondjuk el, hogy miért, meg hogy, meg stb. Semmi körülmény, a lényeg az, hogy Sydney Sweeney bebizonyítja, hogy igenis jó színésznő.
És hogy a tudatos karrierépítés az ugye nem csak az ilyen Ady Endre féle embereknek jön be, hanem hogyha a hollywoodi sztárok is próbálkoznak vele, akkor egy sokkal értelmesebb karriert össze tudnak rakni, mint mondjuk azok, akik tudod, a trónokharca után próbálnak kitörni, és akkor egy rakás, kudarcos karrier keletkezik. Vagy...
Ja, igen. Igen.
Vagy például, aki mondjuk a Millie Bobby Brown, tehát aki ilyen, ez az ilyen kis cukorfalat lesz, és igazából olyan kategóriát erősít, amit gyengíteni sincs igazán értelme, és akkor tudod, ehhez képest, aki mondjuk tényleg azzal a koncepciózussággal válogatja, és váltogatja a szerepeket, és a különféle megjelenéseket, ahogy ő, na ebből tényleg lehet egy igazi karrier, és különben
igen.
teljesen érdekes, de valamilyen szinten azért meg is tudom érteni, hogy akkor, mit tudom én, amikor valaki nagyon fölfut, akkor a többiek betámadják ilyen-olyan okokból, és nemrég volt egy ilyen cikk, azon rendesen így felröhögtem, nem olvastam el, nem szoktam mostanában cikkeket elolvasni, főleg akkor nem, hogyha ilyesmi a címe, csak a címeket nézem meg, de valami ilyesmi volt a szöveg, meg talán annyit, hogyha Facebookon jön szembe, akkor a posztot elolvasom, ami linkeli a cikket, és akkor kb. Ez volt az én ismerkedésem a kortárs kritikával, meg az ilyenekkel, kritikának is nevezett valami egyébben, és volt valami ilyesmi, volt a cikk címe, hogy bocs, hogy jó a mellem, vagy valami ilyesmi, hogy Sydney Sweeney reagál a kritikára, meg az ilyenek, tehát el bírom képzelni, hogy milyen szintje is van az ő karrierjéről, meg az ő szerepéről való diskurzusnak. Tehát...
Ezt a cikket valószínűleg pont én írtam, mert én is pont ilyen címmel adtam el az én színűsülésével. Úgyhogy bocsi. De mert igazából annyi, hogy volt rajta egy pulcs, amivel ez volt írva, és ez egy nagyon jó ilyen kis passzív odacsapás volt a kritikusoknak, akik tényleg azzal vádolják, hogy csak azért, mert szép nő, emiatt van felkapva, meg emiatt ilyen híres, stb. És rohadtul nem őt. Ezt is érte, legalábbis úgy tűnik a producer kreditekből, meg azokból a dolgokból, amiket mond, ért hozzá, tudatosan csinálja, és nagyon tehetséges.
Igen, hogyha ha te cikked volt, akkor bocs, hogy nem olvastam el, de egyébként szerintem...
Csak kattints rá, nem kell olvasni. Kattints rá, hagyd ott a monitorodon 5 percig, és én lakom az jó.
Ja, jó, simán, jó, oké, rendben, rendben, de akkor a cikk címeket add le, hogyha feldobja, akkor rákattintsak, mert csak úgy fasságból, vagy mi brahiból nem kísérletezek, tudod, tehát annyit nem ér, hogy neked jó legyen, hogy én próbálkozzak.
Nagyon kedves és őszinte vagy,
Hát
köszönöm.
ezt tudom nyújtani.
Minden.
És
Amúgy
akkor a... Igen?
filmi a katalát élni,
Igen,
igaz?
kedvességről és őszintességről szólva térjünk rá a filmre. És akkor fel is akartalak igazán kérni, hogy a spoilerességet nagyjából kerülve, mint hogy te ajánlottad ezt a filmet, vázolt fel, hogy mi is van itt.
Ennek a filmnek viszonylag alap a története, nem bonyolítják meg. A lényeg az, hogy van egy Cecilia nevű amerikai lány, akivel történik egy trauma, és ennek hatására Isten felé fordul, és apáca lesz belőle, és elmegy Olaszországba egy apáca zárdába. És ott hát elég furcsa a hangulat, meg kicsit kívülállónak is érzi magát, aztán olyasmi történik, ami teljesen felborítja az ő kis világát. Nem tudom, mennyire spoiler elmondani a konkrét dolgot. Igazából szerintem nem nagyon lőtték el így a leírásokban, hogy miért, vagy mi történik, de a lényeg az, hogy elég creepy dolog történik.
Igen, de egyébként szerintem már azért a filmnek a felütése is olyan, hogy az ember érzi, hogy itt valami creepy dolog lesz. Különben szerintem egy kis spoilert megengedhetünk, mert szerintem a nagy része nem megy el, mert hogyha szükség van rá, tehát nem most pont erre gondolok, amit mondani akartál, hanem általában, hogyha van valami, akkor szerintem ilyen apró dolgokat el lehet azért ejteni. De most akkor erre egyébként rácsatlakozva, hogy ez a klasszikus történet, tudod, amikor a nagyvárosi traumatizált csaj elmegy a vidéki, ami érted, ő nem tudom pont honnan jön, Amerikából jön valahonnan.
Amerikából, igen, Amerikából,
igen,
valahonnan így a vidékről.
Igen, de ez is tudod olyan, hogy Amerika vidéki az még Európához mindenképpen, Európához képest az egy főváros, tudod, tehát hogy Amerikának így Európa a vidékje, és akkor így ott is egy olaszországi kis ilyen, mit tudom, mellékesebb helyen lévő apácazárdába kerül, amit már úgy konferál a film, hogy úristen, úristen, és akkor valami. És most jön a leleplezés részemről, hogy ez a film, ez valójában az új Omen, vagy mi az első Omen című film, tehát az új Omen című film, ugyanez a film. Tehát azt kell képzelni, hogy az első Omen, az konkrétan ugyanez, csak őszintén szóval nekem az egyel intelligensebb. Azért is ajánlottam különben neked, meg ajánlom most is, meg a hallgatóknak is, hogy ha látták ezt, vagy nem látták, akkor nézzék meg az új Omen-t, meg esetleg ezt is előtte vagy utána, mert ez a két film tök jól kiegészíti egymást. Az Omen szerintem kicsit komplexebb, kicsit többet tud az egész témáról, úgymond, tehát több narratíva, több tudás, több komplexitás van benne azzal kapcsolatban, amit ebben az egészben történik, de majdnem patentul ugyanaz. Még a karakter pillanatok is egy csomószor letükrözhetőek szerintem a két film között, csak ebben nem, mert hogy abban nem ősüvöltés van, hanem egy másik jelent, amit most nem mondok el, hogy mi volt. De még az is stimmel, hogy a képi világa az olyanra van csinálva, mint hogyha a 70-es években készülne egy film, ami az 1700-as években készült, játszódik, de egyébként meg kortárs, és azért meglepő, amikor az ember így ráeszmél a modern dolgokra, meg az ilyenekre, tehát ez is megegyezik, meg az apáca környezet is megegyezik, és hát most, hogy így mondjam neked, igazából a központi elem is megegyezik, majdnem ugyanaz, de igazából homlok egyenest az ellenkezője. Épp ezért majdnem ugyanaz, mert egy mínusz egyes szorzóval az egészet át lehet alakítani, és akkor megkapjuk egyik filmből a másikat. És ez tök érdekes, hogy egy évben két ugyanolyan film. Na, egyébként nagyon, nagyon ajánlom, mert ez tök jó. És igen.
Mondjad.
Csak annyit akartam ezt hozzáfűzni, hogy ez a film is, tehát én azért örültem neki igazából, amikor feldobtad, hogy beszéljünk róla, mert hogyha ez bejött, akkor szerintem tetszeni fog az új Omen is, és nekem az új Omen, illetve még egy film, az új Russell Crowe-s film, a Sleeping Dogs, azaz a szunnyadó, mi volt az, vérebek, igen, az is, meg, ami most az a rögzítés előtt jöttél rá, hogy már fent van, mert elmulasztottam szólni róla, a Late Night with the Devil. Ezek nekem most így egy húzatba, tehát kb. Egy hónap alatt sorozott meg ez a négy film, vagy mennyi volt négy, igen. És tökre azt érzem, hogy amit néhány évvel ezelőtt még nagyon szerettünk hangoztatni Lehellel, aztán kb. 2 évvel ezelőtt így, vagy 1,5 évvel ezelőtt így mondtuk, hogy nagyon most már ez se igaz, hogy az autentikus narratívák, és az ilyen, tényleg ilyen igazi műfajfilmek, amik mostanában egyre kevésbé tudnak jól elkészülni Hollywoodban, na ezek a horror műfajban még így felbukkannak, tovább élnek. Az autentikus narratívák utolsó védő bástyája az a horror műfaj. Aztán valamikor ezt így elkezdtük így mondani, hogy na jó, most már az se igazán, de így belegondolva őszintén az elmúlt 4 évben, vagy elmúlt 3 évben szinte mindig volt olyan horrorfilm az évben, hanem több is, egy biztosan, de általában több is, amire ezt így rá tudtam volna aggatni, hogy oké, elkészülnek a blockbusterek, elkészülnek a szeánszmozik, és elkészülnek a tényleg autentikus horrorok, és ez alatt arra gondolok, hogy olyan film, ami tényleg elhiszi, amit csinál, és ez nagyon nagy ritkaság mostanában, tehát mert elmesélnek történeteket, igen, megtörténnek narratívák, igen, de mindegyiknek mindenhol mindig van egy olyan értelmezési lehetősége a film történetének és az egésznek van egy olyan hatása, hogy az igazából nincs is annyira komolyan véve. Most elkészült itt egy film, hogy el legyen készülve itt egy film, és akkor azt így megnézik, és gondolkodnak rajta, de különben a készítők is így készítik, és a nézők is így nézik, és a narratíva, és a szereplők is úgy játszanak, és úgy történi magát az egész, hogy lehessen érezni, hogy ez itt egy pseudotevékenység, ez a filmrendezés, meg ez a filmnézés, ez nem egy igazi elfoglaltság. És na ennél a filmnél, meg az említett másik háromnál tökre azt éreztem, hogy na itt, még hogyha szimpla is a sztori, nagy pluszt kap azáltal, hogy tényleg elhiszi már végre valaki, amit csinál.
Igen, meg a tudatosság, ugye, ami mögötte van, az mindig fontos. Viszont manapság annyira sok középszerű filmet kapunk, hogyha egy filmben egy picit is van valami különlegesség vagy határozottság, akkor már kiemelkedik. És a Szeplőtlen is szerintem pontosan ez van, hogy szerintem egy jó film volt, viszont mondjuk elmarad azért mondjuk a Midsummer-nél, amit ugye próbál megidézni helyenként az ilyen nyomasszó hangulatával. Viszont ahonnan lopkod a rendező, ez a Michael Mohan, szerintem jó, így nagyon jó ízése van, hogy honnan lopkodja össze a dolgait. Szerintem működik is, viszont soha nem felejti el, hogy egy abszolút hollywoodi közönségfilm akar lenni. Nem akar ilyen zuhorral lenni, nem akar tényleg ilyen Wicker Man lenni, nem akarja megteremteni az új szubműfaját a horrornak. Szerintem csak egy nagyon korrekt puzzle-t akar összerakni nekünk, olyan darabokkal, amiket már ismerünk, és az működik. És azért működik, mert nagyon jó a Sydney Sweeney benne, meg nagyon-nagyon szépen építkezik a film.
Igen, igen, igen.
Meg példás ugye tényleg, az, ahogy ilyen apróságonként, és a végén meg ugye, amikor egy picit jobban beindul a cselekmény, meg úgy az, mondjuk úgy, hogy az erőszak, akkor gyakorlatilag letaglóz az egész. Pedig ha csak mondjuk kivágtad volna az utolsó 15 percet, és csak megmutatod egy horrorfanatikusnak, akkor lehet azt mondani, hogy mondjuk lehet kicsit mondjuk lassú, vagy nincsen benne annyi, mit tudom, vér, vagy erőszak, mint ő szeretné, de ahogy építkezik a film, ahhoz tökéletesen elegánsan illeszkedik.
Igen, igen. Meg ugye az is nagyon fontos, hogy a narratívája az nagyon aktuális. És erre, őszintén erre csak azért látok rá, mondjuk valószínűleg egyébként is azért feltűnt volna, mert ilyesmi filmekkel, meg koncepciókkal azért szoktam mostanában foglalkozni, de csak azért, most akkor betudom ennek, tehát csak azért gondolom azt, hogy a narratívája azért nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik, mert az új Omen is ezzel a kérdéssel foglalkozott, csak úgy még explicitebben tematizálták a mai témát. És ugye ez azért nagyon érdekes, most nem akarok mélyebb elemzésbe belemenni, de akkor úgy fogalmazok, hogy ahogyan ebben a filmben a gyerek, mint olyan megjelenik, a csecsemő, mint olyan megjelenik, az egy rendkívül aktuális kép. És így ez teljesen érdekes, hogy ugye bármikor, amikor az ember átnézi a filmtörténetet, akkor talál ilyen párokat, hogy az egyik oldalon ott van, mit tudom én, az anya melodráma, ami arról szól, hogy az egész műfaj arról szól, hogy akkor az anya, amikor egy ponton eljön az életében ez, akkor el kell engedje a gyerekét, és a gyereknek el kell távoznia, mert ez mindkettőjük érdeke, és egy ilyen felnövés történet, és egy ilyen nagyon nehéz megbírkozási szisztéma, és akkor másik oldalt kurva messze innen a műfaj spektrumnak, így a túlfelén ott vannak az ilyen rémanya horrorok, amik meg így foglalkoznak ugyanazzal. Az egyik az ilyen beavatásszerű, szép lassan, meleg vízben, átsegítünk ezeken a problémákon téged típusú narratíváknak a szekerét tolja, a horror pedig a kegyetlen és traumatikus következményeket dolgozza ki, és most van az, amikor azt érzem, hogy van egy nagyon autentikus téma, amivel immár két film is foglalkozott idén, pár, egy hónap eltéréssel a kettőnek a kijövetelek között, és vagy annyi is, vagy pár hét eltéréssel, és két nagyon hasonló narratíva, ami egy gyerekeket és a gyerekkérdést, meg az ilyesmit, ami így felbukkan, és ezt nem tematizálom jobban, ezt nagyon a mai kor szellemnek megfelelően, csak ugye hát horrorisztikusan ábrázolja. És tökre azt érzem, hogy ennek a fajta képnek, ennek a fajta ideológiának, amit a horrorban most éppen így néz ki, ebben a filmben, meg még abban néhány másikban, amiben az elmúlt években ez felbukkant, meg ugye az új Omenben, ennek nincs meg az ellentétpárja a drámai oldalon. Tehát ma a drámák tök mással foglalkoznak, vagy ha foglalkoznak egyáltalán, ugye sokkal inkább ilyen párkapcsolati témákkal foglalkoznak, hogy igazán az emberek nem is jutnak el.
Belülről tekintenek.
Igen, tehát hogy
a drámák inkább mikrodrámák lettek, igen, pedig voltak nagy ívű drámák.
Igen, tehát a melodráma, mint olyan, ami mindig is egy nagy elbeszélés volt valamennyire, ugye, az most nagyjából eltűnt, meg hogy mint hogyha korábbra is helyezni át a narratívát az egész. Tehát nem ott tartunk, hogy gyerek, meg ilyesmi, hanem már a kapcsolat kérdés előtt néha, tehát már nem is egymást keressük, hanem néha ugye a nemünket keressük, néha a másik embert keressük, stb., de hogy ez egy ilyen alapvetőbb szintre szorult vissza a dráma műfaja. Most valahogy itt ezzel foglalkozik. A horror megnyomja a kemény vonalas témát, és ennek őszintén szóval nagyon örülök, és ezzel megint megtámogatnám azt a koncepciómat, hogy vagy azt az ítéletemet, hogy a horror műfaj még mindig hozza az autentikus narratívákat, mármint amennyire tudja, még ameddig a konvencionálisabb műfajoknál ez mostanában elmarad.
Igen, főleg úgy, hogy komolyan vehető horrorfilmeket csinálnak.
Igen,
az utóbbi 10 évben, mondom. Nagyjából ugye a Commerce új hullámos horror szerintem a legelső az a Démonok között volt, ami igen, tényleg nagy siker volt, és hozott egy érzelmi vonalat a horrorfilmekbe, ami nagyon fontos volt, mert nagyon sokszor kimaradt. Még ugye előtte főleg a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, a horror az egyet jelentett a jumpscare-rel. Senki se gondolkodni ment oda, senki se érzi. Tipikusan, jaj, megijedtünk 4-5-ször, jó volt, ennyi. És akkor ugye ez a horror alapból egy rohadt mély műfaj volt már 30-as évektől kezdve, ami gyakorlatilag kihozta az emberből a félelmet, és utána lehetett nem nevetgélni ment a moziba annak idején az ember egy horrorfilmmel, hanem konkrétan félni, olyasmit megélni, amit hétköznapokban nem szokott úgy. Meg igen, olyan dolgokat látni. És most ezek a modernebb horrorfilmek nagyon szépen ötvözik ezeket a dolgokat, és komolyan vehetőek is van bennük érzelem. És a Szeplőtlen is ilyen szerintem. Abban is van érzelem, de nem tolja túl. Mert ugye azért még mindig megmarad klasszikus hollywoodi szinten, de abszolút egy jó irány. Jó lépést tesz egy jó úton.
Igen, 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 mindenképpen. Meg az is tökre benne van ugye, hogy így a 90-es évek eleje, közepe, vége horrorjai a jumpscare mellett kb. Úgy néztek ki, hogy régi nagy műfajoknak ilyen kései korszakú változatai, amik vagy nosztalgikusak, vagy parodisztikusak, vagy próbálják, nem sok sikerrel, de próbálják átfogalmazni a mai kor problémájára, vagy az akkori kor problémájára a nagymúltú műfajt, vagy hát ahogy vesszük, nagymúltú műfaj, maga a film se túl régóta van, de most ez mindegy. Tehát mit tudom én, a vámpírfilmben akkor készül el egy csomó nagyon mai napig híres darab, az ilyen Rodriguez, meg az interjú a vámpírral, meg az ilyenek, tehát hogy ezek a késői korszakai a műfajoknak. És tök érdekes ugye, hogy az ilyen narratívák, amik néha, meg az ilyen történetek, azok néha folytatásokként jelentkeznek, néha meg ugyanazok, mint más nagyobb szériák, vagy műfajok folytatásai. Tehát mint például ez tök olyan, mint a másik, mint az Omen film, ami meg egy folytatás, ugye, ami meg egy ilyen nagy múltú műfajnak egy következő darabja, egy mai darabja. Tehát ez tök érdekes, hogy a horror a korszakaival tök jól leköveti a valóságnak a korszakait, és tök jól tematizálja, és tök jól korszakol. Tehát most mindkét filmnél, majd hogyha beszélünk az új Omenről, mert akarok ilyet, akkor ott majd nyomhatnánk ilyen direktebb összehasonlításokat, most még ilyen nagyon általánosságukba akarok, vagy merek beszélgetni erről, de ezek a karaktertípusok, amik megjelennek, ezek nagyon jellemzőek, tehát ilyen nagyon plasztikusak, hogy most egy másik műfajból akarnék idézni, hogy ne spoilerezzek, akkor az ilyen diákfilmeket idézném, hogy a vadóc lány,
ja,
meg
sportosizmus, igen,
tehát ezek tökre átjönnek, és ebben a filmben is tökre benne van, csak egyes dolgokkal kevésbé foglalkozik, mint más dolgokkal, és tök érdekes azt megnézni például, hogyha valaki tényleg belemegy ebbe, amit itt ajánlgatok, és mondjuk az új Omennel párba állítva megnézi ezt a filmet, és megnézi, hogy amivel az a film kicsit többet foglalkozik, ez meg kevesebbet, akkor a időkülönbözet az mivel telik el az egyes filmekben, akkor tök érdekes dolgokra jöhet rá, például ennek a filmnek a kapcsán, meg hogyha a végkifejletet igazán kiértékeli magában. Sok szempontból az Omen szerintem durvább, viszont ennek a vége úgy igazán kegyetlen. Azt hiszem, ezt kell mondanom. Tehát ott az olyan, hogy a korszenvedély egy ilyen egész elementáris szinten nem csak ábrázolja, de a magáévá is tette, és már a szerint működik, miközben ugye megkísértő kultúrdimenzióként lép fel, tehát sokkoló tartalomként lép fel ahhoz képest. Itt viszont tényleg úgy jár el, ahogy a horrorfilmekben el szokás járni. Tehát legalapabb szinten a horrorfilm az a műfaj, amiben a legrosszabbnak kell megtörténnie, és akkor néha beköszönt a rekonstrukció a film végén, néha nem, most ilyen alműfajok válnak el mentén, hogy most hol igen, hol nem, hol hogy történik, stb. Ennek a filmnek a vége, ez egy igazi, mert hogy itt most már a szeplőtlenre mondom megint, tehát ennek egy ilyen igazi horrorisztikus vége van, ami szerintem ilyen elementárisan tudja megragadni a mai kor emberét.
És akkor, ahogy halad előre a szeplőtlen, úgy lesz egy jobb, feszültebb és kidolgozottabb és profibb. És ugye Sidney Sweeney ilyen szempontból is nagyon határozott volt, hogy ugye apácaként láthatjuk őt, és viccet is pár interjúban, hogy egy tökéletes casting tudja jól, nevetgélt. És hogy ugye őt ebben a filmben szexualizálják. Abszolút érezhetően, hogy úgy akarja behozni az embereket a moziból, hogy ő a szép hollywoodi sztár, most nézzétek meg. És ugye úgy is kezdődik a film. Meg is jegyzik páran, hogy milyen szép, meg mondják neki ugye, hogy ott van a apáca ruhájában, és akkor, hogy micsoda elvesztegetése, tudod, meg ilyesmi, hogy ilyen. Tényleg szexualizálják, és akkor arra megy rá ez a dolog, hogy túl szép a narratíva szerint, hogy apáca legyen, és ugye egyből bele is helyezted akkor Sidney Sweeney-t magába a szerepbe, és ahogy halad elő, ugye úgy jön elő az, hogy igazából ez egy nagyon sinister film, hogy benne van az a mélység, benne van az a gonoszság folyamatosan a háttérben, ami egyre csak bujjánzik, de ugye akkor még nem tudod megfogni, hogy mi a baj. Csak annyit érzékelsz, hogy ami itt van, az nem jó. A színtisztaság helyett a színtiszta gonoszságot kapod, és ugye, ahogy hallunk előre, eljátszanak pár más horrorfilmekből átvett dolgot, ugye, amiről már beszéltem az elején, de amikor van egy ilyen switching point, amikor az úgymond áldozati szerepéből átvált a főszereplő, és a kezébe veszi a dolgokat teljes mértékben, onnantól kezdve alakul át ez a film, és ott mutatja meg igazán a saját valódi arcát. És amikor megmutatja a valódi arcát ez a film, onnantól kezdve tudod jól, hogy ez egy arconcsapás, és ez tényleg egy kőkemény horrorfilm, és nem csak az erőszak miatt, hanem a kegyetlensége miatt is. Hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy meg kell történni egy horrorfilmben a legrosszabbnak. Itt megtörténik, és még rá is dobnak egy lapáttal. Amikor már szintén, hogy úristen, ez durva volt, még egy picit tolják tovább, de sose annyira, hogy igazán felzaklasson, mert ugye még mindig meg akarnak maradni az ilyen hollywoodiosság határain belül. De ugye a Midsommar az folyamatosan átlépte a határokat. Az felkavart. Az azt mondotta veled, hogy fúj, basszus.
Igen.
És itt is vannak ilyen pillanatok, de mindig egy lépéssel visszább veszi, mert érezhetően nem akar túllendülni egy szinten. És ez szerintem nagyon jó, hogy ilyen tudatosak voltak, mert nagyon sok lehetőség lett volna túllépni. És akár még jó is állt volna ennek a filmnek, de így olyan kerek egészt alkotott és határozottnak tűnt. Egy kidolgozott koncepciónak, amit szépen végigvittek. És ugye ilyen apróságok voltak benne tipikusan a ilyen horrorfilmekben, amik szokott lenni, hogy mondjuk valamit megles, és meglát valamit, ami felkavarja.
Á, igen.
Ezt
Igen,
is
igen.
Tök szépen felépítették ezt a jelenet sort is. Meg utána valahogy próbál kikecmeregni a rossz sorsából, ezt is nagyon szépen megcsinálták, de nekem a kedvencem, ez nem annyira spoiler, a lényeg, hogy menekülés van, és egy olyan helyen, amit nem ismer a főszereplő, tök sötét van, és még valaki üldözi is. És ugye ez is egy tipikus, klasszikus horror megoldás, de itt is olyan szépen megoldották, és konkrétan félelmetes. És tudod, nem hinnéd, hogy mondjuk egy ilyen filmet kitermel úgy Hollywood manapság, hogy az működjön, és a klisé jelenében ne érezd klisésnek, tudod? Hogy ne érezd gagyinak, még akkor se, hogyha érezhetően nem egy Midsommar akar lenni, hanem egy hollywoodi Midsommar, hogyha így érted, mire gondolok.
Igen, igen, igen,
Fogyasztható horror akar lenni, úgyhogy azért így ráhint egy kis mocsokságot, egy kis kegyetlenséget, egy kis betegséget, és nagyon jól állt. És pont én lehet, hogy magamban túlértékelem ezt a filmet, de ez azért van, mert adott annyi pluszt, hogy megérdemelje a dicséretet szerintem.
Egyébként, hogyha ezek után megnézed az új Omen-t, őszintén szóval nem is várok most semmit a közeljövőben jobban, mint hogy megnézed az új Omen-t, mert szerintem az még jobban fog majd, te vagy ezt remélem, aztán úgy is legyen, bassza meg. Mert tehát abban pont az van, amit itt mondasz, hogy benne van a túltolás iránti szándék, de végül aztán mégis megmarad így a konvencionálisabb, befogadhatóbb szinten. Na, az Omen-ben egyébként ott nagyon megtolják az agyhalált, de a vége mégis ugye, pont, hogy az húzza egy kicsit vissza a konvencionálisabb szintre. De például ugye ebben az is benne van, hogy itt ebben a filmben olyan igazi fekete fantasztikumot, a természet feletti rémszerűséget nem igazán látunk. Tehát emberek kegyetlenkedése van, meg ilyesmi, és így kétesen, felemásan bekúszik, hogy van valami, de hogy azzal szembesülni vagy nem szembesülni. És ugye ez különbséget jelenthet horror és nem horror narratíva között, hogy akkor most van fantasztikum, vagy nincs fantasztikum. És amíg így lörköl, ismerjük ezt a szót most már jól, addig az, hogy az ember azt se tudja, hogy hogyan kell igazán értékelje. És nekem ez ilyen extra, extra jó volt, mert láttam az új Jóment, és abból tudtam, hogy na ez a film, ez kurvára olyan lesz, de hogy fogják csinálni, ugye, meglépik-e azt, amit ott igen, aztán a végén izé, és a többi, vagy nem. És ugye itt másképpen alakult végül, egy egész új irányba vitte el, nem olyan nagy a különbség különben, de ez lényeges különbség.
Igen. És tök jó, hogy nincs amúgy kimondva, nincs a szádba rágva, hogy ez most fantasztikum vagy sem. Eldöntheted magadnak. Elég információt kapsz, hogy el tud dönteni magadnak. És ez is szerintem egy Hollywoodhoz képest tök intelligens megoldás volt, hogy tényleg nem rágták a szádba, mert a sok faktort a legvégén a filmnek nagyon könnyű lett volna emelni. Így is nagyon durva volt, az utóbbi évek egyik legkegyetlenebb filmvége volt, de tényleg, hogy annyira jó, hogy nem vitték el, mert az már lehet, hogy közönséges lett volna, tudod?
Igen.
És meghagyták egy picit a fantáziának, és ez is egyfajta elegancia volt, mint ami a filmben majdnem végig ott volt, kijövve talán kettő vagy három jelet, amikor indokoltan direkt erőszakos volt.
Igen, igen, igen. Különben nagyon érdekes, amit még az előbb mondtál a tipikus hollywoodi klisékről, hogy ez nekem annyira fontos mostanában, hogy a klisékkel én már régen megbarátkoztam, de hogy annak is van jó oldala, meg rossz oldala. És tehát például, amikor 2022-ben megnéztem a Barbárt, hát az nekem katartikus volt, mert akkor már nem is tudom utoljára, mikor láttam olyat filmen, hogy így belebámulnak a sötétbe, és akkor az ijesztő. És na, akkor évek után, mit tudom én, 15 év után, és ami azt jelenti, hogy még gyerek voltam, amikor legutóbb olyat láttam, akkor az a film megint elhozta, hogy a sötétbe bámulásnak a klisés jelenete az hatásos tudott lenni. És például azért itt is felbukkannak ilyenek, azért nekem a Barbár egy jó, sokkal nagyobb kedvencem most itt ezen a téren, meg még nem tudom, most már lassan el lehet kezdeni figyelni az év horrorját, hogy nem jönne ki véletlenül. Viszont itt még azért de ennyire nem vagyok elragadtatva ettől a filmtől. Én sokkal jobban örülök az autentikus filmnek mostanában úgy általában, mint amennyire jónak tartom speciál pont ezt a filmet. És egyébként talán pont ahhoz is van ennek köze, hogy én explicitebben, vagy hát Nem, tehát explicitebbnek érzem az ideológiai töltetet és a kortárs ilyen ideológiai szerepvállalást ennél a filmnél azáltal, ami a film vége és ahogy az kinéz. Mert ugye a fantasztikum kérdésessége miatt realisztikusabb az egész. És ami ott ugye az ősüvöltés kapcsán, amit emlegettünk, sokáig történik, és ami azután közvetlenül következik, az ilyen elképesztően konfliktuózus téma manapság, és hogy abban például ez a film nem köt kompromisszumot, hanem ilyen autentikus, ilyen kemény, kemény horror, hogy most ez fog történni, és kész. Viszont ugye emiatt kisebb célokat céloz meg egy másik dimenzióban, amit szintén tudnék értékelni, szóval ez ilyen kétes értékű, hogy most ki minek nézi ezt a filmet. És még egy dolog jutott eszembe, hogy mennyire lehetne például szerinted, ez most ilyen provokatív kérdés, mert most ilyenekre ragadtatom magam.
Nem vagyok készülve.
Hát most ezt figyelj, ez nagyon durva lesz. Mennyire női horror ez a film?
Mit nevezünk női horrornak is? Mi az, hogy női horror, van-e férfi horror? Miért gondolsz női horror alatt?
Hát igen, ezek a kérdések így fölmerülnek, de pont a film vége kapcsán gondolok arra, hogy ez mennyire hatásosabb inkább ez a film egy nőnek, mint egy férfinak, ha ebbe így belegondolunk az alapján. Csak a film mondjuk az utolsó, érted, egy utolsó, mint a 20 perc alapján.
Van benne egy olyan, van a filmnek egy olyan aspektus, ami biztos vagyok benne, hogy nőknek, főleg mondjuk édesanyáknak sokkal sokkolóbb, mint mondjuk egy férfinek. Aki megnézte a filmet, azt szerintem pontosan fogja tudni, hogy mire gondolok. De én nem tudnám megkülönböztetni. Az én fejemben nincs olyan, hogy női horror, férfi horror, vagy bármilyen horror. Nem, a horror maga az egy olyan mindenki számára elérhető műfaj, az alapvető emberi érzelmekre hat, és nem nemekre. Én úgy vagyok vele, hogy ez, hogyha hatásos, akkor mindenkire hatásos kell, hogy legyen.
Igen. Igazából nem tudtalak belehajszolni egy olyan beszélgetésbe, amiben egyébként én se akartam belemenni, mert egyébként én se gondolom, hogy lenne női vagy férfi horror. Csak például azon gondolkodtam ott a film végén, meg egyébként az Omen-en is, de most már esküszöm, többször nem mondom ki annak a filmnek a címét.
Omen!
Jó. Oké, értem. Hogy mennyire ambivalens és kettős az érzés azáltal, ami történik. Mert ugye mondjuk nemi alapon szétválasztva a szereplőket, hogy megint ilyen absztraktul beszéljek, más érzések és más viszonyok alakulhatnak ki mondjuk egyes nézőkben. Tehát mondjuk fel lehetne tenni, hogy egyes férfiakból például undort vált ki, amit a film végén látnak, esetleg önundort is, vagy azt érezhetik, hogy őket úgy támadja ez a film, ahogyan például ők, tehát egy másfajta horror élmény keletkezik azáltal, hogy ilyen nagyon nem sajátos probléma van ebben a filmben, ami ugye nem történhet meg mindenkivel, de amikor megtörténik, akkor abban a résztvevők mindig másképpen vesznek részt, tehát leosztott kártyák vannak, mint ahogy mit tudom én, például egy nemi erőszakban is, ugye a konvencionális kép erőszaktevőre és áldozatra osztja szét az egészet. Tehát a közös tevékenység semmiképp nem egyenrangú, mert mindenképpen kell, hogy legyen egy valamilyen erő különbség a két szereplő között. És ezért, aki mondjuk egy ilyen elég egyértelmű nemi alapon be van osztva az egyik szerepbe, vagy mondjuk nézőként ez nyilván kettős, tehát most nem akarom ezt ilyen egyértelműen társítani, hogy aki izé, az olyan, és a többi, ez most így nem ilyen egyértelműen, csak arra akarok utalni, tudod, hogy aki mondjuk érzékeli azt a fajta energiát, amit az a fajta jelenet hordoz, ami a valóságban előforduló ilyen és olyan cselekményekhez általában társul, akkor az a filmet nézve speciál más érzést él át az alapján, hogy mit ábrázol a film. És ebbe ez mondjuk lehet kardinális, hogy a nemek hogyan oszlanak meg.
Figyelj, tudom, miért gondolsz, és ugye nem akarjuk elszpoilerezni, de maradjunk annyiba, hogy én a feleségemmel együtt néztem meg a filmet, és az ominózus jelenetnél a feleségem jobban felkavarodott, mint én is nagyon felkavarodtam.
Ja.
Úgyhogy ilyen szempontból van benne valami, de alapvetően a lényeg, hogy tényleg ütős legyen, erős legyen és hatásos, és ez megvolt a végében. Olyan szépen építkezett ez a film, hogy a vége az katartikus volt, úgy, ahogy van, így tökéletes. Én úgy gondolom. Tényleg az utóbbi évek egyik legkielégítőbb horror vége volt.
Igen. Mert különben az is nagyon érdekes, hogy bár a horrorokban megtörténik a legrosszabb, azért jellemzően azért van regeneráció sokszor. Tehát azért nem mindig, de...
Igen. Igen, itt megkapod azt az érzelmi löketet, de közben nem érzed jobban magad. Érted? Ez egy nagyon-nagyon
igen,
jó,
igen,
nagyon
igen.
édes, ez az, tényleg ez a sós karamella, tudod, hogy benne van azért a jó, meg a rossz is, és mégis kielégítő.
Igen, meg hát ez is tudod olyan, hogy ahhoz, hogy mondjuk valami rossztól megszabadulj, azért mindenképpen valami jó is vele megy, amit nem akarsz letenni magadról. De az mindenképpen magával fogja vinni, még akkor is, hogyha az a dolog kétes értékű, tehát nem egyértelműen eldönthető, hogy most éppen honnan jött, hová tart, és így tovább. Na de igen, egyébként mindenkinek az összes témával kapcsolatban nyitott a kommentelés lehetősége, úgyhogy senki ne tartsa vissza magát attól, hogyha látta az új filmet, vagy nem, Omen, no, akkor leírja, hogy mit gondol. Igen.
Na, nem hittem, hogy a végében ennyire el fogunk mélyülni ilyen szociálisan érzékeny témákban is, de látod, ez is a horrorfilm, mint műfajnak az egyik nagy előnye, hogy bárhol ki tudjuk adni egy beszélgetés belőlük, mert hogy mélyen hatnak az emberre.
Igen. A sokkolás, ezért szeretem a horror, tudod, ott nincs kivétel. Az minden megkapja, mindenki megkapja a horrort.
Igen, meg a When Evil Lurks bebizonyította, hogy mindenki a filmen belül is megkapja magáét.
Igen. Jó. Ha nem szorult benned még valami mondani való az Immaculate című...
Igazából igen. Csak ajánlani tudom, mert szerintem átlagon felül horrorfilm, színiszűen nagyon jó benne, gyönyörű szépen építkezik a film, kielégítő vége, van katarzis a végén is, tényleg... Ez az utóbbi évek egyik legjobb ilyen viszont a commerce-nek mondható horrorfilmje szerintem. Nem egy világ megváltó, de így amit akar, azt megcsinálja, és pontosan azt akarja megcsinálni, amit meg is csinál.
Igen. Ezt én is alátámasztom azzal, hogy nálam ez mondjuk azért egy elég erősen egy 10/5-ös film, de azért az autentikus narratív, ez egy nagyon fontos dolog manapság, hogy nem egy ilyen kvázi tevékenység, amikor ezt a filmet nézi az ember, a filmnézés mint olyan, hanem egy igazi dolog. Itt valaki tényleg megcsinált egy filmet, és tényleg kitalált egy sztorit, és az tényleg el van készítve. Na, és ezt szeretem benne. De például nálam a Sleeping Dog is, amit emlegettem még, hogy azt is most sokan nem szeretik, mert tipikus, meg ilyesmi, stb., és hogy tehát nagyon sajnálom, hogy ők még nem látják azt a különbséget mai hollywoodi film és másik mai hollywoodi film között, amit én látok, mert egy új kategória keletkezik jelenleg, mert vannak az ilyen félfilmek, a kvázi filmek, amik csak azért vannak, hogy legyenek, meg vannak az esetleg tipikus, esetleg kiszámítható, esetleg nem annyira katartikus, nem annyira erős, esetleg középszerű filmek az általában vett skálán, de mégis autentikusak, és ezeknek több értéke van akkor is, még hogyha az ember nem feltétlen örül nekik annyira, vagy nem saját maguk legjobb változata. De például azt gondolom, hogy ez a film sokat tanulhatna az új Omen-től, na csak még egyszer sikerült, de attól még én
nem
is
tudsz
én is
leszakadni
ajánlom.
Az Omen-ről.
Sajnálom, rajongó vagyok, mert ott is benne vagy, ülök így a moziba, és így senkinek nem tetszik, én meg így király. Tudod, és akkor így ez a fajta. Úgyhogy...
Te az utolsó hipster.
Azt hiszem, de büszkén. Sőt, nem az, hogy de, csak úgy simán. Igen. Ja, szóval én is ajánlom mindenkinek, és akkor most... Ilyet nem szoktunk ezekben a rövid adásokban, de az adás elejé beszélgetésünkre gondolva valószínűleg legközelebb így ketten majd a Late Night with the Devil-ről fogunk beszélgetni, ami a most aktuálisan forrongó. Hát emellett
igen,
meg
hamarosan ki is kölcsönzöm.
Igen, én már kikölcsönöztem egy bizonyos TK-ból, meg is tekintettem, és nagyon örültem neki, mert az is egy autentikus narratíva, még ha egyébként kiszámítható is, és a végének nem is örültem annyira. Spoiler. Mármint a következő adás spoilere, vagy ilyen kis podcastnek a spoilere. Jó. Azt hiszem, hogy akkor a végére értünk ennek a rövid kibeszélőnek, ilyenkor igazából nem szoktunk semmit bejelenteni, úgyhogy csak annyit mondok, hogy jön a 200. adás, bár még addig hátra van vagy 6, úgyhogy mert ezeket nem számozzuk, és aki akar nekünk esetleg a 200. adásra kérdéseket küldeni, mert hogy lesz kérdezfelelek, az megteheti a filmnézőpodcast@gmail.com-on, egyébként meg a közösségi médiák és egyebek linkjei a leírásban és mindenhol találhatóak. Most ezt nem részletezem a szokásos módon, csak így összehebehúrgyán, mint ahogy egyébként is. Na jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet ez alkalommal. Itt volt Jani.
Sziasztok!
És én Gergő. Sziasztok!